Söfrény György, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetést vasárnap délután rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Az elmúlt, a rövid hírek előtt, a rövid szünet előtt ugye nagyon sok mindenről beszélgettünk. Menekültválság, szíriai polgárháború, a NATO és Oroszország, az Európai Unió és Oroszország, Törökország és az Európai Unió viszonya. A napokban, november végén Budapesten rendeztek egy konferenciát, aminek az volt a cím, hogy Isten vered liberalizmus, az európai identitás válsága. Azért hoztam most ezt ízen, mert egyrészt ennek a konferenciának ön volt a kezdeményezője, és gyakorlatilag a főszervező, ha jól tudom. Az jutott eszembe, hogy vajon ezek a kérdések hozhatják el azt, hogy ezeket az alapvető korábban feltételezett értékeket vagy ideákat esetleg át kell gondolni az európai embereknek?
Hát, kezdeném azzal, hogy egy kérdőjel van azután, hogy Isten veled liberalizmus. És igazából én az egész úgynevezett liberális, mostani liberális gondolkodást akartam megkérdőjelezni, hogy miből áll az, amit mi most liberalizmusnak nevezünk. És aztán visszamentem a bevezetőmben a gyökerekhez, tehát a 19. századi liberálisokhoz, John Stuart Mill, Tocqueville és mások, ami a toleranciát, a vitát, az intézmények fontosságát hangsúlyozták, illetve a francia forradalom által kivívott demokratikus jogokat. És azt mondanám, hogy időközben az elmúlt 15-20 évben kialakult egy magát liberálisnak nevező hozzáállás, ami egy ilyen hegemóniát próbál gyakorolni a demokrácia felett. És ez meredek, és rengeteg kivétel van ez alól, de hát ez az én állításom, ez volt az én bevezetőmben, sokkal részletesebben, példákkal, és az, ami számomra nagyon érdekes, hogy honnan veszi ez a neoliberalizmus, vagy új liberalizmus, vagy posztliberalizmus, nem tudom mi a helyes, a bátorságot, hogy azt mondja, hogy mondjuk meg, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen, és ezzel elkezdtem gondolkodni, és aztán rájöttem, hogy 5 óriási győzelmet aratott a liberalizmus az elmúlt 150-200 évben, egyrészt a vallás felett, ami ez esetben Európában a kereszténység, ez a legszekulárisabb része a világnak. Amerika például, Dél-Amerika sokkal vallásosabb, de Európában ott maradt természetesen a vallás, legyen az keresztény vagy zsidó, még muszlim is alkalmattam, vagy nem tudom mi más, de a háttérben, és nem játsza azt a döntő szerepet, mondjuk 17-18. Században még vallásháború volt, elképzelhetetlen. És a Kírországról most ne beszéljünk. Ott is igazából a vallás tulajdonképpen etnikumot jelentett, ez messzire vezet. Másrészt a marxizmus felett, harmadrészt a fasizmus felett, fasizmus-nácizmus, illetve a nemzeti gondolkodása. A 19. században a nemzet, hát még egy ilyen felszabadulásnak, egy emancipációnak számított. Tehát gondoljunk csak 1848-ra. És aztán tulajdonképpen valamennyire az állam felett, hogy az állam, mint ellátó, az állam, mint az újra elosztó hatóság, tehát a piac igazából sokkal fontosabb szerepet kapott ebben a gondolkodásban. Most, hogyha ebből indulunk ki, hogy itt van az a liberalizmus, és egy fantasztikus teljesítmény, összes komoly ellenségét vissza háttérbe szorította, ez egy hegemónia, tehát nem kell őket gulágba küldeni, akkor valamire érthető, hogy miért ennyire önteltek. Önhit öntelt, hogy nem zavarja őket az iszlám jelenléte, mert úgy gondolják, ha egyáltalán gondolkodnak erről, hogy hát ezeket is majd szépen liberalizáljuk, mindenki mást. Nagyon érdekes. Én ebben nem hiszek, hogy ez sikerülni fog, és egyébként vannak jelek arra is, hogy a vallás még Európában is komolyabb szerepet kap, mint mondjuk az elmúlt 30 évben, de bonyolult szociológiailag. Tehát azt mondanám, hogy ez a liberalizmus, mivel ennyire sikeres volt, nem nagyon akar szembenézni a mássággal. Ezt hirdeti, sokféleség, másság, nyitottság, de egy szó sem jelent. Nagyon kevés szó az, ami igaz. Minek következtében én azt látom, hogy ez egy ilyen, egyre inkább egy ilyen zárványra hasonlít, ahol új gondolkodások, innováció, új ötletek nem nagyon hatolnak be, és akkor ebből nagy baj van, mert akkor kialakul az, amit mi monokultúrának nevezünk, hogy mindenki egy bizonyos zárványon belül gondolkodik, és a másság, a másféle gondolkodást kizárják. Sőt, és utolsó szó, utolsó mondatom ebben a szekcióban, hogy aki kihívást indít ezzel a posztliberalizmussal szemben vagy ellen, azt populistának bélyegzik, vagy rasszistának. De most ez azt mondja, hogy mi nem akarunk ezzel szóba állni, és ez tévedés.
Egyébként mi az ön szerint, ami mondjuk az újítást, ugye ezt mondta, hogy az újítást nem fogadja be a neoliberalizmus, mi az, ami az újítást képviseli ma az ön meglátása szerint Európában a liberális irányzattal szemben?
Az újításnak rengeteg oldala van, a technológia alkalmazása például. Ebben Amerika mindig csúcson járt, fantasztikus, amit egy Amerika produkál. Én inkább azt látom, hogy a hagyományos munkásosztály nem tűnt el teljes mértékben, de már nem az, ami volt. Tehát az az értékrend, amit mondjuk a szociáldemokrácia képviselt, az ugye eltűnő félbe van. Nem teljesen, tehát hogyha engem azzal vádolnak, és már vádoltak, hogy nagyon kegyetlen vagyok a liberálisokkal szemben, akkor azt mondom, hogy tessék figyelni, hogy mit mondanak a szocialisták, a valódi szocialisták. Azok még inkább szapulják. De külön kérdés. De akkor itt van a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a társadalmi rétegeket beintegrálni a politikába. És azt látom, hogy az, ami történik, hogy kialakul bal oldalon, jobb oldalon egyaránt olyan mozgalom, vagy mozgalmak, amelyek azt mondják, hogy mi képviseljük a népnek egy elég komoly részét. Tehát itt nincs újítás, itt nincs innováció. Miért van az, hogy ez a liberális elit azt mondja maga, vagy posztliberális elit azt mondja magáról, hogy nem, csak egyetlen egy módon lehet gondolkodni. Akkor ez kizárja az újítást. Hogyan lehetne újítani? Például a kokáért olyan intézményeket hozni létre, ami képviseli, ami egyébként egy bizonyos rendet is jelent, a tulajdonképpen kirekesztett rétegeket. Illetve szentesítjük a civil társadalmat. A civil társadalom azonban nem képvisel mindenkit. Tehát tudjuk, hogy az úgynevezett NGO-k, a nem kormányzati intézmények, szervezetek azt mondják, hogy igen, mi képviseljük a demokráciát. És akkor mit történik a néppel? Tehát népszuverenitás nélkül szerintem nincs demokrácia, de egyre többen ebben az elitben úgy gondolják, hogy fontosabb a civil társadalom, mint a nép. Na most itt, ez már szerintem közel áll az antidemokratikus gondolkodáshoz.
De ugye azért ezt hozzá kell tenni, hogy általában Európában folyamatosan tapasztalható egyfajta növekedése mondjuk a szavazásokon nem résztvevő állampolgároknak. Tehát ugye általában a politikai aktivitásnak ez az oldal, ez mindenhol elég alacsony. Magyarországon is az elmúlt parlamenti választásokon igen alacsony volt a részvétel, és általában ez így van. Tehát azért itt a népnek, ha jól értem, akkor ezzel a részével áll szemben az a civil társadalom, ugye, amit most ön mondott, hogy a liberálisok erre hivatkoznak.
Erre különösebben nem hivatkoznak, de egyetértek azzal, hogy igen, a részvétel mondjuk úgy, hogy ezt egy trendnek nézzük, valamennyire csökken. Nem teljes egészében, azért vannak kilengések, amikor az emberek visszatérnek és szavaznak. Na most itt van egy nagyon érdekes elmélet, nem az enyém, ez egy kanadai politológus, Donald Savoy, aként pár évvel ezelőtt írta ezt a könyvét, hogy valójában egy olyan politikai rendszerben, ahol a hatalom már nem csak a törvényhozásból ered, hanem rengeteg más szervezetből, például a lobby szervezetekből, illetve a politikai döntéseknek egy része ki van szervezve a bíróságok felé. Akkor a szavazók azt mondják, hogy semmilyen fontos. Nem kell elmenni szavazni, mert nem itt történik, hanem valami más alapon indítanak el egy úgynevezett civil társadalmi kezdeményezést, amivel lobbiznak. És aztán ott van a nagyon nehéz kérdés, hát a multik szerepe. Tudjuk, hogy nagyon sok multi, volt statisztika ezen a múlt heti konferencián, és akkor elfelejtettem, hogy hány olyan nemzetközi nagy vállalat létezik, aminek magasabb a bevétele, mint mondjuk magyarországi. és mert mi nem vagyunk a legszegényebb állam a világon, de akkor milyen hatással van egy ilyen multinak a tevékenysége arra az országra, hol van a hatalom? És akkor nekem, mint állampolgárnak milyen hatalma van egy ilyen multival szemben? Tehát itt vannak nagyon-nagyon nehéz kérdések, amik a demokrácia központi lényegét kérdőjelezik meg.
Ön szerint ez a fajta értékverseny, nevezzük talán így, lehet mondjuk a Magyarország vagy a magyar kormány is Brüsszel feszült viszonyának a hátterében?
Részben. Hát természetesen vannak nagyon gyakorlati kérdések is, illetve hozzátenném itt félig meddig zárójelben, hogy mi itthon a magyar médiák nagyon hajlamosak felnagyítani ezeket az úgynevezett kötelezettségszegési eljárásokat, alig lehet kiejteni, kötszegnek szoktuk rövidíteni. Ebből rengeteg van, nem csak Magyarország felé, hanem azt gyakorlatilag állandó jelleggel van valami 1500-2000 ilyen eljárás. Van kicsi, van nagyobb, és nem biztos, hogy Magyarországon van a legtöbb, szerintem ellenkezőleg. Tehát ez önmagában nem egy nagy tétel. Vannak, amikor tényleg komoly politikai játszmákról beszélünk, tényleg vannak ellentétek Magyarország és a bizottság között, de nem csak Magyarország, csak Nagy-Britanniát kell említenem, nagyon szívesen beszélek a esetleges nagybrit kilépésről.
Fogunk erről beszélni.
Akkor jó. Mások azért is, mert múlt héten voltam Londonban, most már 10 napja. Alapvetőleg azt mondanám, hogy itt tényleg vannak nagyon komoly ellentétek, amelyek visszavezethetők 2010-re. Tehát amikor a Fidesz kormány hatalomra került, akkor a magyar kormány Orbán Viktor személyében elment a bizottsághoz, az bizottság akkori elnökéhez, Manu Barrosohoz, és kérte, hogy kezeljék puhábban ezeket a kötelezettségeket, az anyagi, tehát a költségvetési korlátokat, és azt mondták, hogy nem. Most attól a perctől kezdve romlott a viszony a bizottság és Magyarország között. Mert azért az, ami eléggé szembeszökő volt, hogy nem sokkal később Spanyolországnak elengedték. Itt kettős mérce. És akkor teljes joggal Magyarország azt mondta, hogy mi van a spanyolok kezében, ami a mi kezünkben nincs. És akkor elindult ez az egész politika, hogy igen, hát amit ki tudunk csikarni az Európai Unióból a transfereket, akkor igen. És hogyha a nemzeti érdek veszélyeztetve van, amit mi a nemzeti érdeknek tartunk, akkor kiharcoljuk. És alapvetőleg ez egy ilyen konfliktusos viszonyt eredményezett. Most az új bizottság, tehát a Juncker-féle bizottság más, mint a Barrosohé sok tekintetben beismeri a politikai oldalát az egésznek, nem olyan technokrata alapon kezeli, és egyrészt hatástanulmányokat készít, másrészt hajlandó leülni és áttárgyalni, majdnem azt mondta, hogy agyon tárgyalni ezeket a problémákat, hogy lehessen egy ilyen közmegegyezéses megoldást találni.
Ugye az elmúlt, ugye 2010 óta többször felmerült a hetes cikkennyel kapcsolatos szavazás, most ismét az elmúlt napokban. Ön szerint ezt most komolyan kell levennünk. Ugye Navracsics Tibor nem volt ott azon a bizottsági ülésen, ugye a magyar biztos ezt ő nehezményezte is több helyütt, több fórumon hangot is adott ennek a véleményének. Szóval ezt most ön szerint komolyan kell levennünk, vagy ugyanúgy kell kezelnünk, ugye mint azt mondta, hogy Magyarországon hajlamosak vagyunk a kötelezettség szegési eljárásokat egy picit túldimenzionálni. Ezt a hetes cikkelyes mostani kezdeményezést komolyan kell levennünk ön szerint?
Na most ez az én személyes területem, mert ez egy polgári kezdeményezés, európai polgári kezdeményezés, és a parlamentben én voltam ennek a jelentéstevője. Most ment át nemrég. Nagyon meg voltam vele elégedve.
Mármint az intézmény, maga ez az intézmény.
Mi eszköznek nevezzük, de nevezhetjük intézménynek. Igen, mert alapvetőleg ez lehetővé teszi azt, hogy az európai polgárok összeállnak, és megkérik a bizottságot arra, hogy hozzanak valami törvényt, szabályozást.
Például 7 polgár kell, ugye? Tehát 7 különböző országban élő Európai Uniós polgárnak a kezdeményezése.
És 1 millió aláírás. És 1 év,
ja, és 1 millió aláírás.
És 1 évre. És minden országból egy bizonyos kvótát kell betölteni. Megint kvótákról beszélünk. A magyar kvóta azon 15 000 aláírás, ha nem tévedek. Na mostan, ez a kezdeményezés az úgynevezett Európai Humanista Föderáció, valamilyen néven, soha nem hallottam erről, nem tudom, mikor jött létre, Hol van itt az átláthatóság, ami része a demokráciának, tudtom ma, de úgy látszik, hogy az NGO-kra ez nem kötelező. Ez megpróbálja elvinni ezt az egész intézményt, ezt az egész eszközt egy nyíltan politikai irányba, egy tagállammal szemben. Én nem így képzeltem el, amikor megírtam a jelentést, illetve elég sokan részt vettek, tehát módosítókat adtak be. Nem így képzeltük el, hanem hogy például volt ez a kezdeményezés a jog a vízhez. Mit szerintem teljesen jó, hogy igen, hogy ne lehessen privatizálni a vízszolgáltatást. Teljesen jó. Azt mondom, az olasz szakszervezetek is támogatták. Alapvetőleg, hogyha tényleg ilyen politikai célkitűzésekkel indítanak el egy ilyen kezdeményezést, akkor nem tudom, mi lesz ebből az egészből. Na most, ami ezt a bizonyos polgári kezdeményezést illeti, nagyon hosszú az út. Tehát tegyük föl, hogy egy év múlva összehozzák az 1 millió aláírás, nagyon valószínű, hogy igen, akkor megint át fogja vizsgálni a bizottság, és egyáltalán nem biztos, hogy a bizottság azt fogja mondani, hogy igen, ez mehet előre. Ez az, ami most történt, még nem végleges most vasárnap, meglátjuk holnap vagy kedden, az egy ilyen előzetes engedélyezése annak, hogy igen, el lehet kezdeni az aláírás gyűjtését. Hogy mi történik, amikor egy év múlva, majd meglátjuk, és aztán még a bizottság azt fogna kötelező megvizsgálnia, hogy tényleg igaz-e az az állítás, ami én nem látom a szövegét ennek a kezdeményezésnek, hogy igen, itt nagyon komoly problémával kell szembenézni, ami az emberi jogokat, jogállamiságot, fékek és egyensúlyokat illeti. Most azt is tudjuk, hogy Magyarországot már rengetegszer átvilágították. Oké, nem tökéletes a magyar rendszer, azt tudjuk. Semmi nincs tökéletes politikai jogi rendszer. De nem rosszabb. Hát, hogy csak egy kis lábjegyzetként említsem, azért van egy bizonyos tagállam az Európai Uniónak, ahol a törvényhozásban egyes képviselőket nem választanak meg. Nagy-Britannia. De senki se kérdőjelezi meg. Magyarországon tudtam, hogy minden egyes képviselőt megválasztanak. Vagy azt hiszem még nem hatályos, de az új olasz választási törvény azt mondja ki, hogyha egy párt 40%-nál többet kap választásokon, akkor azonnal megkapja az abszolút többséget. Demokratikus. Görögország, Syriza annak idején az első választásokon a 36%-ot kapott, plusz egy 50 mandátumos bónuszt. Demokratikus. Tehát nagyon nehéz kérdések merülnek föl, és akkor miért pont Magyarország? Hát mert időközben nagyon sok mindenkinek a fejében Magyarország lett a fekete bárány. Az a hely, ahol naponta rettenetes dolgok történnek. És hiába mondjuk bizonyítjuk, hogy nem, ez nem így van, itt van a bizonyíték, kizárják. Ez az a bizonyos zárvány, amiről korábban is beszéltem.
Ugye nyilván ezt nem tudjuk most megmondani, vagy nyilván nehéz most előre látni, hogy mi lesz egy év múlva, de az például, hogy egy év múlva, hogyha összejön az 1 millió aláírás, hogyan is ugye mondta esetleg ebben a kezdeményezésben is, hogy a bizottság újra tárgyalja majd ezt a javaslatot, akkor az ön szerint attól fog fogni, hogy akkor éppen milyen Magyarország viszonya mondjuk Brüsszellel, az akkori Európai Uniós kérdésekkel, vagy számítani fog az elmúlt mondjuk akkorhoz képest már mondjuk 6 év?
Ezt sem tudom megmondani, mert szerintem ez egy teljesen új helyzet, hogy jogilag ezt hogyan fogják nézni. Valószínűleg az akkori helyzetet fogják, azt is meg fogják nézni, még az is lehet, hogy mondjuk a médiatörvény működését alaposan meg fogják vizsgálni, és ki fog derülni, hogy senki se került börtönbe, ami vagy alapvetőleg gyengéden működik a médiatörvény. És aztán még van egy következő lépés. Tehát tegyük föl, hogy a bizottság azt mondja, hogy nem. Ez nem elfogadható. Akkor a kezdeményező nagyon valószínű, hogy fellebbezik a luxemburgi bíróság felé. Illetve Magyarország is fellebbezhet. Nem tudom, hogy Magyarországnak mi az álláspontja, nem volt alkalmam beszélni az igazságügyi minisztériummal, de feltételezem, hogy ezt komolyan vizsgálják, hogy esetleg most is fellebbeznek. Nem tudom. De minden esetre itt az a nagyon kényes pont, ahol a politika és a jog találkoznak, és a jognak igazából politikai döntéseket kell hozni, a bíróságok nem kedvelik. De ugyanakkor, mivel elindul ez a folyamat, én nem látok más megoldást, mint hogy igenis valójában ezt valamelyik bíróság, vagy a luxemburgi bíróság fogja eldönteni.
Megígértük a hallgatóknak, önnek is beszélünk egy picit a brit EU tagságról, ugye jövőre esedékes a népszavazás ebben a kérdésben. Ön most mire fogadna?
Hát én, mint mondom, nemrég voltam Londonban, parlamenti küldöttség tagjaként, nagyon-nagyon érdekes volt, nagyon intenzív, az a kb. 2 nap. Többek között a külügyminiszterrel is találkoztunk, magasrangú munkáspárti képviselőkkel, sok mindenki mással. A Skót Nemzeti Párt Alex Salmond-dal is kb. 1 órát töltöttünk, tehát legmagasabb szinten. Ha most tartják a népszavazást, akkor valószínűleg a Brexitet, tehát a kilépést támogatók győznének. Hogy 6 hónap múlva ez hogyan fog kinézni, vagy egy év múlva, nem lehet tudni, hogy mikor fogják megtartani, lehet, hogy másképp néz ki. De egyelőre, és ez az egyik legnagyobb probléma, tehát a brit kormány, Cameron miniszterelnök november elején adta be, küldte el ezt a levelet az Európai Uniónak, Donald Tusk elnöknek, hogy négy kosárból állnak, ha jól emlékszem, a brit remények. Egyrészt a versenyképesség növelése, ez nem probléma. Az Európai Unió is ebbe az irányba halad. Ezt eldöntöttnek tekinthetjük. Másrészt, hogy valamiféleképpen biztosítani kell a nem eurozóna tagoknak, hogy ha az eurozóna tagjai komoly döntéseket hoztak, akkor ez kárára a nem tagoknak. Itt azt hiszem Magyarország is támogathatja, bár valamikor mi be fogunk lépni, szerződésben vállalt kötelességünk. Harmadrészt a bevándorlók, tehát az Európán belüli bevándorlók, ahol szerintem mi nem engedünk semmit, ez nagyon bonyolult, semmilyen pillanatban nem is jut eszembe a negyedik. De minden esetre, még akkor is, hogyha Cameron sikeresen mind a négyben kap nagyon komoly engedményeket, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez meg fogja győzni azokat, akik ki akarnak lépni az Európai Unióból. És megmondom, hogy miért. Alapvetőleg azért, mert Európa többek között a brit angol helyesen, angol sajtó szemében egy ilyen bűnös, hatalmaskodó valami, Brüsszel, az egy ilyen szimbolikus Brüsszel, amitől meg akarnak szabadulni. Na most többek között beszéltünk, többször be is, mert találkoztam vele, egy nagyon fontos brit képviselő, úgy hívják azt, hogy William Cash, Bill Cash, aki azt mondta nekünk, hogy minden áron ki akarunk lépni az Európai Unióból, akármit hoz vissza Cameron. Na most ez már az angol nacionalizmus. Tehát az angol nemzeti tudat többek között, de ez elsősorban abból áll, hogy mi nem semmi közünk a kontinenshez. Na most ez nem igaz természetesen, de nem egyszer hallottam ilyet. Tehát a mi történelmünk teljesen más, mi egy szigetnép vagyunk, mi tenger felé néztünk, semmi közünk. De most az, hogy hány angol hadsereg harcolt a kontinensen, az egy teljesen más kérdés. És valahogy ki van zárva ebből a tudatból. Azt hiszem, hogy az az angol hadsereg, amely a legközelebb jutott Magyarországhoz, az Marlborough hadserege volt ez a 18. század legelején, amely egészen Ausztriáig hatolt. Nagyon érdekes. Nem számít. Mert mindenki azt a történelmet használja, ami neki kedvez. Tehát ebből a szempontból nézve, ezért mondom, hogy itt egy ilyen angol nemzeti tudatról beszélünk, és nem is zavarja őket, hogy ennek az a következménye, hogy tényleg a kilépésre szavaz a többség, hogy skóciak azt mondják, hogy mi kilépünk az Egyesült Királyságból. Oké, lépjenek ki. Milyen jó lesz, hogy nem lesznek itt a skótok, és akkor nem kell megérteni a glasgowi akcentust, úgyse értik meg. Hozzáfenném, hogy én Skóciában nőttem föl, tehát én megértem a skót akcentusokat.
Söfény György, a Fidesz európai parlamenti képviselője volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Szívesen.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották, amelyet vasárnap délután rögzítettünk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra!